Eredményes élettalálkozó 2011. november 25-e. Egy férfi, egy nő, egy életre. 10. rész. Szeretve vezetés és a nő játszmái.
Jó reggelt, sziasztok még egyszer. Isten hozott mindannyiatokat. Egy férfi, egy nő, egy életre. És már többen nevetnek. Jól van, jól van. Én is nevetek, csak kínomban. Nem, viccelek. A Encsi, a feleségem, olvas egy könyvet, és azt mondja, hogy nagyon hasonló hangvételt talált benne, mint amiről mi beszélünk. És csak nagyon röviden váltottunk egy pár szót arról, hogy tényleg az egyik, és azt hiszem ez egy világi szerző, majd utána nézek, hogy mi a könyv címe, érzékiségtől intimitásig, valami ilyesmi, mindegy. Lehet, hogy nem mindegy, majd alaposabb leszek, utána nézek, de hogy azt írja, hogy az egyik kihívás a kapcsolatban azok az elvárások, amikkel belemegyünk. Hogy azt gondoljuk, hogy minden álmunk valóra válik, és egy mód, egy ilyen vágygondolkodással kezdünk hozzá. Aminek most csak egyszerűen azt mondom, hogy nem a valóság a fókusza. Fogalmazzunk így, tehát, hogy férfi és nő nem úgy megy bele a házasságba, az elkötelezettségbe, hogy előtte azt a kérdést tenné fel, hogy mi a valóság, mi az, amire tényleg számíthatok, mi lesz tényleg a kötelességem, hanem gyakorlatilag, mint amikor az ember úgy érzi, hogy kitöltötte a lottó ötöst, és innentől minden álma megvalósul. És valójában egyik szélsőség sem igaz. Tehát nem igaz, hogy egyetlen álmod se valósul meg, de nem igaz az se, hogy mind megvalósul. És bármelyik szélsőséghez ragaszkodsz, te leszel az, aki a reálisan megvalósuló álmaidat megronthatod. Ez talán egy jó kifejezés. Úgyhogy itt azon viccelődtünk, hogy ahogy a sorozatot elkezdtük, és hétről hétre haladunk előre, csökken a létszám. Hogy értem? Előtte többen voltatok. Lehet, hogy az egyik oka az, hogy amiről beszélünk, az kemény beszéd, nem? Tehát, hogy amiről beszélünk, az nem simogat egyenlőre sehol, hanem igazából egy ilyen ébresztő. De hogy ez az, ami hiányzik a világból. Ez az, amit nem mondtak el a szüleink, amit a divatlapokban nem olvastunk, amit az iskolában, a felvilágosító órán, vagy a bánat tudja, hogy hol, nem mondtak el. És ez az, ami hiányzik. És ez lehet az, amit hogyha éretten kezelsz, és ez nagyon fontos, éretten kezelsz, akkor egy óriási örömmé válhat. Hisz elkezded az életed egyik legfontosabb kategóriáját, a kapcsolatodat felelősen kezelni, éretten kezelni, nem rombolni, hanem építeni. Nem rombolni, hanem építeni. És ez micsoda előny. A másik, amit elkezdhetsz, az, hogy a szükséges bántalmazás alatt nem esel kétségbe, hanem csak örömmel elhordozod. Mint ahogy egy sportoló örömmel elhordozza a nehéz edzéseket, ahogy egy vállalkozó örömmel elhordozza azt a másfél-két évet, ameddig befektetnie kell a vállalkozásába, 3-4 évet, amit befektetnie kell a vállalkozásába. Értve, hogy nem igaz, hogy létezik olyan bank, ahonnan csak kiveszünk pénzt. Értve, hogy nem létezik olyan üzlet, ami csak profitot hoz. Tehát nincs olyan képlet, amelynek ne lenne másik oldala. De ez így rendben van. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kemény beszéd segít örülni annak, ami van. Segít megőrizni azt, ami tényleg van, és segít építeni azt, ami tényleg van. De leleplezi azt, ami nincs. És nem is lehet. Úgy nem, ahogyan azt igazából egyfajta naivitással, hadd mondjam ezt ki, egyfajta éretlenséggel a generációnk 99%-a gondolja. És amikor azt mondom, hogy naivitás és éretlenség, ebben sincs kritika. Ugye erről beszéltünk, hogy mi mindannyian a kultúránknak, ha lehet így mondani, a tükörképei vagyunk. Megtanítottak minket arra, hogyan gondolkozzunk. Megtanítottak minket arra, hogyan vélekedjünk. Megtanítottak az úgymond életre. Engem nem tanított meg senki. Dehogy is nem. Tanítottak akkor, amikor tudtad, hogy tanulsz, és tanítottak akkor is, amikor nem tudtad, hogy tanulsz. És nagyon sokan vagyunk büszkék arra, hogy önálló, felelősen gondolkodó, a saját döntéseinket követő, a saját véleményünket élő emberek vagyunk. Nekem nem mondja meg senki, hogy hogy gondolkozzak. Nagyon jó hozzáállás. Nekem igazán tetszik. Tényleg tetszik. De vajon következetes vagy-e benne? Vajon azoknak a paradigmáknak, amik élnek a fejedben, a jó részét átgondoltad, de önálló, felelős emberként? Vajon megvan-e az a viszonyítási alap, ami alapján kritizálni tudod a saját paradigmáidat, a saját megrögzött elképzeléseidet az életről? Mert tényleg ezt kellene tenned. Tehát nagyon, nagyon igazad van. Úgy értem, teljes egészében rábízni magunkat a kultúránkra is arra, hogy a környezetünk tökéletesen gondoskodik rólad, a te elmebeli tisztaságodról, a döntésképességedről, az egy óriási felelőtlenség. Tehát kicsoda neked az oktatási minisztérium, vagy az elmúlt 200 évnek, tehát kicsodák ők neked? Tehát azok az emberek mind az életüket áldozva, felelősen, önzetlenül, teljes bölcsességgel, tévedhetetlenül határozták meg, hogy mit adjanak át az utókornak. Nem, tényleg a saját döntéseidet kell meghoznod. És a sorozatunk most egy pihenőhöz érkezik, és a pihenő után a hagymának tényleg egy nagyon, tehát mondjuk azt, hogy a felső kérgét most levettük végleg, és alá megyünk egyel. És amikor ezt megtesszük, biztos, hogy beszélnünk kell rólad. Rólad, mint egyénről, aki valamilyen módon el kell, hogy döntse, hogy hogyan élje az életét. Hogy milyen elveket kövessen, hogy milyen értékeket őrizzen, hogy mi az, amiért adja a vérét, és mi az, amiért ne. És ha ezen a szinten alapvető, úgymond, éretlenséggel élek, akkor hiába minden más tanács, mert én leszek megint az, aki kiszűröm a jót, és esetleg megtartom a rosszat. Úgyhogy biztos, hogy fogunk beszélni életvezetésről. Fogunk beszélni világképről. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egy embernek a döntései, egy embernek az élete, akár szakmailag dönt, akár a kapcsolataiban dönt, akár a gyerekeivel dönt, akár az, bárhogy a döntései végül is egy ok-okozati láncon, egy logikai következtetésrendszeren állnak, amelynek a legalsó pontján egy végső elv van, egy végső álláspont van, ami igazából a világképed. Tehát az, ami te vagy, és az, ahogy végül is működsz, az igazából a világképeden alapul. Hadd mondjam úgy, hogy a vallásodon. És mindegy, hogy most te spirituálisan nyitott vagy nem, ez tök mindegy, minden embernek van egy vallása. Minden ember vall valamit az életről. Lehetetlen enélkül. Van, aki fatalista, és azt mondja, hogy minden csak véletlen. Egy elgurított biliárdgolyó ki tudja, hol áll meg. Ja nem, a fatalista azt mondja, hogy pontosan tudjuk, hol fog megállni, igaz? Nincs szabad akaratom, csak az események okokozati láncának az áldozata vagyok. Úgyhogy teljesen passzívan élem az életemet. Majd ahova sodrom. Ez egy világkép, ez egy vallás, ez egy meggyőződés arról, hogy milyen valóságban is élünk, és hogy hogyan kell abban viszonyulni. Vigyázz, mert ha a világképed nincs összhangban a tényekkel, akkor egy folyamatos becsapottságban hozod a döntéseidet. Üzletben biztos nem tennéd. Igaz? A játékban biztos, hogy nem tennéd. De az életben simán megtesszük. És azt mondjuk, hogy hát a vallás az csak része a kultúránknak, válasz magadnak egyet. Az úgyis csak a korona. Úgy értem, élem az életemet ahogy, és a tetején van egy vallásom is. Ateista vagyok, tudom én, buddhista vagyok, keresztény vagyok, mit tudom én. De ez nem igaz, fordítva van. Ha a vallásod, amit igazán gondolsz, nem az, amiről dumálsz, az egy másik dolog. Van valami, amit igazán gondolsz az életről. Az a gyökere mindannak, ami veled történik. Úgyhogy muszáj lesz erről beszélnünk. Muszáj lesz erről beszélnünk. És amit ma csinálunk, az ugye a hagyma legkülső héja. Ez, hogy van? Hogy hívtuk? Játszmák, igaz? Játszmák. Azt mondjuk, hogy férfi, nő, a férfi szeret és vezet, a nő tisztel és engedelmeskedik, és hogyan fejeződik ez ki egy konkrét helyzetben? És azt ígértétek nekem, hogy segíteni fogtok. Azaz, hogy ti hoztok eseményeket, ti fogjátok visszatükrözni, azaz azt mondom, hogy a feleség azt mondta a férjének, tisztán és világosan megparancsolta, hogy vigye le a szemetet. Mit csinál ilyenkor egy szerető férfi, egy nem szerető férfi, egy vezető férfi, egy nem vezető férfi? Mit gondol ilyenkor egy tisztelőnő, egy nem tisztelőnő, egy engedelmes, egy nem engedelmes? És ti fogjátok ezt nekem elmondani. Jó? Jó ez így? Fel vagytok készülve? Adok 5 percet, aki szeretne, most menjen el. Nem, egyébként ma ezért vagyunk jóval kevesebben, azt gondolom, mert ezt már múlt héten megígértem. És már múlt héten többen oda jöttek hozzám, hogy én nem tudok szerepelni. Jó van, nem is kell. Viszont mielőtt ebbe vele megyünk, van egy kötelességem. Mégpedig a férfiakat még ütlegelnem kell egy kicsit. Azt mondja, na. Tessék? Még jó, hogy az asszony ott van. Tényleg, most hálás lehetsz. Azt mondja, hogy amivel tartozom, az egy szakasz a Bibliából. Okay? Tehát van ugye annak a tanításnak, amit az elmúlt hetekben hallottatok, ugye az alapgondolata az biblikus. Azaz az ember gyártójának az útmutatása a termékéhez. Egy nagyon pontos, nagyon tehát alapvető, zseniálisan alapvető útmutatás. És a férfiak számára van itt még egy gondolat, ami csak és kizárólag a férfiakra vonatkozik. Tehát ti lányok most teljesen szabadok lehettek, ez rátok egyáltalán nem vonatkozik. Nem, ez nem igaz. Nem, ez rátok is vonatkozik, de elsősorban a férfira. És ez így hangzik. Jó? És mivel a Bibliát fogjuk olvasni, teljesen helyénvalónak találom, hogyha előtte imádkozunk. Okay, ha nem vagy hívő ember, akkor ez neked furcsa lehet, de elmondom, hogy mi fog történni. Megtalálom a részt, amiről beszélni akarok. Okay, elmondom, mi fog történni. Az ima az nem egy vallásos szertartás, vagy valami, nem is tudom, furcsa dolog. Az ima az egy beszélgetés. Néha úgy tűnik, hogy egy egyoldalú közlés, de jó esetben egy igazi kommunikáció, egy oda-vissza információk átadás, mégpedig egy valós személlyel, a mindenható Teremtő Istennel. Az ima az, hogy te feltételezed, vagy a hívők meg vannak róla győződve, tudják, hogy van egy Isten, aki részt akar venni az életükben, aki mindenütt jelenvaló, mindentudó, teljes bölcsességű, öröktől fogva örökké létező, a végtelen Isten, aki mindennek a végső oka, de aki egyben személyes. Nem egy erő, nem egy tér, hanem nagyon is olyan, amilyenek mi vagyunk, hisz az ő elmondása szerint minket embereket a maga képére teremtett. És ha a módja az Istennel való együttélésnek a kapcsolat, úgy értem, kapcsolat. Nagyon hasonló kapcsolat, mint amilyen kapcsolat férfi és nő között van. Apa és gyerek között van. Anya és gyereke között van. Akkor a kommunikáció természetes, sőt, szükséges, igaz? Tehát akkor beszélnünk kell vele. És igazából oda kéne figyelnünk a válaszaira. És én meg vagyok róla győződve, és tudom, hogy itt jó néhányan, hogy ez nagyon is valós. És az életeteket és az életünket így éljük. Nincs benne semmi vallásos. Azzal az egyszerű ténnyel kezdődik, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy a valóságunk végső oka személyes. Egy végtelen, teremtő, személyes Isten teremtette a mindenséget. A modern tudomány kezd ide jutni. Nézzétek meg a filmet, az élet keletkezésének rejtélye? Nem, az élet rejtélyének megfejtése. Oké, a 20. 21. század evolucionista tudósai új felismerésre jutottak. Nem mind, de egy jó részük. A kémiai determináció című műnek az alkotója, aki a 20. század egyik legnagyobb evolucionista tudósa, az egyik főszerzője ennek a műnek. És gyakorlatilag egyszerű, tényszerű vizsgálat alapján a tudományosan számításba vehető adatokat számba véve azt mondták, hogy az, ami létezik, az, ami van, nem magyarázható másképp, csak intelligens tervezéssel. Hihetetlen. De ezt nem mondták neked, én tudom. De ha ez így van, akkor az ima nem más, mint ennek a tudomásul vétele, és ennek az intelligens lénynek a megszólítása, akiről egyébként baromi sok információnk van. Úgyhogy imádkozzunk. Okay. Mindenható Isten, kérünk téged, hogy beszélj hozzánk ezen az alkalmon is. Nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy első kézből jövő tanácsokat és információkat kapjunk az életünkről. Te tudod, hogy hogyan élhetünk boldogan. Te tudod, hogyan érhetünk célba. Bolondok lennénk, ha nem hallgatnánk a tanácsodra. Kérünk, hogy tanácsolj minket. És tégy ennél többet is, mert sokszor miután megkaptuk a tanácsot, azt találjuk, hogy nem tudjuk végrehajtani. Bár látszik és érezzük, hogy jó, de néha nincs meg az erőnk arra, hogy megtegyük. Kérünk, hogy segíts nekünk megtenni, amit tanácsoltál. És még ennél is többet kérünk, mert miután megtettük a tanácsot, néha még mindig magányosak vagyunk. Néha még mindig ott van egy űr, amit nem tud betölteni a másik. Nem csak a kapcsolataink nem, de a szakmánk, a hobbink, az elhívásunk sem. Valami hiányzik. És lehet, hogy te hiányzol. Úgyhogy amit kérünk, az az, hogy ne csak adj tanácsot, ne csak segíts megvalósítani, hanem hogy gyere be az életünkbe. Úgy értem, hadd járjunk veled minden nap. Légy ott velünk minden nap. A te jelenléted legyen az, ami megvidámítja az arcunkat. A te jelenléted legyen az, amely betölti azt az ürességet, amit senki és semmi más nem tölthet be, csak te. Mindannyian érezzük a szívünk legmélyén, hogy valami óriásira, valami nagyra vagyunk elhívva. Hogy az életünk többről kell, hogy szóljon. Ez a több nálad van. A világ mindenség ura, a fiának, a lányának hív minket. És magához, a trónja mellé hív minket. Ez az, amire az ember teremtve lett. Királyoknak és királynőknek. Hercegeknek és hercegnőknek. Kérünk, hogy add meg nekünk, amit kértünk. A te nevedben, a te fiad nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Úgyhogy lássuk az útmutatást, ami férfiaknak szól. Ugye, ha megengeditek, elolvasom ezt az egész szakaszt, nem hosszú, és lassan olvasom, hogy értsétek. Ez az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezetének 21. versétől. Azt hiszem, hogy egészen végigolvasom. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, mert tisztelitek Istent. Ez olyan, mint amikor a gyerekek nem veszekszenek, mert ott van apuka. Egymásért még veszekednének, de apuka miatt nem. Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Erről beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogy a férfi Isten helytartója, ha lehet így mondani, delegált tekintélyt képvisel a földön. Úgyhogy amikor az asszony engedelmeskedik neki, akkor nem csak annak a mamlasznak engedelmeskedik, hanem a mögötte lévő Istennek is. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Tehát a férfi, a feje azt jelenti, hogy a vezetője. Ugye a fej a testnek az irányítója, a vezetője. Nem egy önkény úr, kiszúrtátok, hogy a fej nem teszi tönkre a testet? Pont, hogy gondoskodik róla, pont, hogy ettől tud élni. Egy nagyon, nagyon törődő, szerető vezetés. És azt mondja, hogy a fej az a férfi, ugyanúgy, mint ahogy az egyház, értsétek, a történelem során élt hívők összessége, annak a feje pedig Isten, Krisztus. Megint nem egy önkény úr, hanem megint nagyon hasonló kép, olyan Isten a gyülekezetnek, az egyháznak, mint amilyen egy igazi szerető férfi a feleségének, mint amilyen a testnek a feje. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Hát erről volt egy-két alkalom. Elnézést, bocsánat, nem én mondtam. Férfiak, na itt jön ez az. Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Biztos észreveszitek, hogy itt egy párhuzamot használ az író folyamatosan. Azt mondja, hogy ahogyan Isten az egyházat, úgy férfiak a nőt, nők a férfiakat, egyház Istent. Gyakorlatilag a férfi és nő kapcsolat egy jelképe, vagy egy földi intézménye, modellje, nem tudom melyik a legjobb szó, az Isten és ember közötti kapcsolatnak. Ahol a férfi Istent jelképezi, a nő pedig a hívőket. És igazából ezért olyan nagy duranás a kapcsolat, mert ahogyan ideális lehetne egy férfi-nő kapcsolat, annyira érthetnénk meg, hogy kicsoda is Isten az embernek és az ember Istennek. És mondom, a legjobb kép az az, amit én használtam többször, hogy képzeljetek el egy szerető királyt, ez a férj, aki szelíd kézzel, igazi lefektetett élettel, de erős jellemmel királyként szereti a feleségét. És aztán a királynőt, aki óriási tartással, méltósággal, de ugyanakkor a királyát szeretve és tisztelve, engedelmességgel él együtt, igazi társként a férjével. És amikor a király dönt, abban benne van az asszony minden bölcsessége. De a király dönt. Amikor a király tesz valamit, akkor benne van az asszony iránti minden szeretete. De a rend közöttük ez az a kép. És Isten azt mondja, hogy én is ilyen vagyok. Ugye, én vagyok ilyen, és tanuljatok, értsétek meg, hogy az élet így lesz teljes, és csak így működhet helyesen. Úgyhogy férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. A következő szakaszban fogunk erről többet beszélni, mert ez rázós egy picit. És itt jön az, amit férfiak tennünk kell, de lányok, ti is halljátok, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Ez bonyis volt, lefordítom. A víz a Bibliában a szavaknak a jelképe, a beszédnek a jelképe. Itt is rögtön mondja, a víz fürdőjével az ige által, az ige a szavaknak, a beszédnek a régies kifejezése. Alapvetően a Biblia szavaira használjuk, a Biblia igéje, a Biblia szavai. Azaz a férfi a szavaival úgymond megfürdeti a feleségét, és megtisztítja. Nem kívülről, hanem lelkileg. Milyen szavak lehetnek ezek, amelyek megtisztítanak? A bátorítás szavai, a szeretet szavai, az építés szavai, a gyengétség szavai, a felemelés szavai. Drágám, nagyszerű vagy. Nagyon-nagyon értékes vagy számomra. Minden, amit teszel, én csak hálát érzek iránta. Ahogy bánsz a gyerekekkel, köszönöm. Ne higgyétek, ezt a feleségem nem hallja túl gyakran. Nem azért, mert nem mondhatnám neki, hanem mert mulasztok ebben. Úgy értem, mi bambák vagyunk férfiak, csak gondoljuk ezeket. Néha még nem is gondoljuk. De ha gondoljuk is őket, valahogy úgy gondoljuk, hogy nem kell kimondani. Nem kell kimondani, és a feleségünk olyan, mint egy autó, amiből csak fogy az üzemanyag. És senki nem tankol bele. Csak fogy, csak fogy, csak fogy, és egyszer csak kifogyott. És megállt. És mi bele is rugunk, hogy miért nem megy tovább. És igazából nekünk volt egy lehetőségünk, hogy újra meg újra feltankoljuk azt az autót. A beszédünkkel. A szavainkkal. De itt mond valami mást is, hadd olvassam tovább. Jó? Ez egy, tudod, 2000 éves könyv. Nem tegnap írták, hanem ez egy ősi tudás, ami azóta is igaz. Nem 2000 éves, de hogy is 2000. Ez a része 2000 éves. 3600 körülbelül, valami ilyesmi. 700, mindegy. Nem attól igaz, hogy régi. Nem keveredek bele, mert... Mindjárt elkezdem. Jó. Van egy weboldalunk, az a címe, hogy istenlétezik.hu. Bárhol hallottad ezt az anyagot, menj el oda, és hallgass meg a Végső Válasz Nyomán című előadást, ott van az elején, Végső Válasz Nyomán, és utána van egy olyan sorozat, az a címe, hogy Apologetika. Az 16 rész, de imádni fogod. Úgy értem, egy intellektuális élmény, és megváltoztatja az életedet. Megváltoztatja, Ernő? Meg. Te én nem akarom, hogy megváltozzon az életem, de hogy is nem. Csak még nem tudod. Jó lesz a változás. Tehát, hogy jó, tehát pozitív változás. Ez mi? Megváltozhat az életed, tudod, ilyenkor mindig gyanakszom. Ezt ilyet már hallottam, tudod, csak milyen irányba. Na, tehát, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. A megszentelje az azt jelenti, hogy elkülönítse egy különleges célra. A közönségesből, az általánosból kivegye, és egy tiszteletteli, egy különleges helyre tegye. Megszentelje. Megtisztítsa és megszentelje. És aztán ezt tovább ragozza, azt mondja, hogy ne legyen rajta folt. Ha, meg jó. Hányan szeretnétek olyan feleséget, akin folt van? Ne legyen rajta folt, itt írja. Vagy ránc, vagy bármi hasonló. Egy másik fordítás sömörgőzést ír. Hogy? A tiédben az van. Ne legyen rajta semmiféle sömörgőzés. Tudjuk is azt, hogy az mit jelent. De olyan aztán tényleg ne legyen. Hanem, hogy szent és fedhetetlen legyen. Na, de ez hogy történik? A férfi szavai által. A férfi beszél a feleségéhez, és ez egy bizonyos módon meggyógyítja a feleségét. Mik lehetnek ezek a foltok, a ráncok? Mondjuk egy rossz énkép. Szerintem a nők 99,9%-ának rossz énképe van. És nem véletlenül, hanem azért, mert céltudatosan szét lett verve az énképük. Mert egy rossz énképpel bíró ember... önpusztítóvá válik. Elkezdi mindenben a saját önvádló gondolatait keresni tükörként, és mindenbe belelátja, mindenbe beleképzeli. Egy rossz énképpel bíró ember nem javítható ki, mert a kritikát azonnal személyes támadásnak érzi. Ezért nem tud tanulni. Bármikor valami olyat hall, ami előre vihetné az életét, vissza kell, hogy utasítsa, hisz úgy érzi, hogy az, hogy nincs igaza, azt jelenti, hogy még kevésbé értékes, hisz az az értékes, akinek igaza van. És most épp tanítanak nekem valamit, ami azt jelenti, hogy nem volt igazam, és nekem nem mond, hogy én nem vagyok jó. Szerintem a nőknek az énképe szét van zúzva. Lehet, hogy nem mindenkinek. Ha tiéd nincs, akkor te vagy az 1%. Egy férfi meggyógyíthatná. Éveken keresztül kellene mondania. Éveken keresztül kellene mondania, hogy nagyszerű vagy, hogy fontos vagy, hogy nem igaz, amit érzel, hogy nem igaz, amit gondolsz, és dicsérhetné, építhetné éveken keresztül. És gyógyulna a felesége, lassan gyógyulna. A férfiaknak beszélniük kell. A férfi taníthat, nem okoskodhat, hanem taníthat. Ugye, ha nagyon sokat befektetett, ha nagyon sokat szeretett, akkor javasolhat dolgokat. Akkor csak beszélhet, mesélhet dolgokról, és a felesége tanulni fog. Mi férfiak sokkal nagyobb tekintélyt kaptunk, mint gondolnánk. Mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk a szeretők. A szerető, vezető ember a legerősebb, ő a legnagyobb, de pont úgy viselkedik, mintha ő lenne a legkisebb, szolgál, befektet, épít, és ezzel szerzi meg igazából úgymond a jogot arra, hogy ténylegesen vezessen. Megvan a helyzete alapján delegált tekintély Istentől, de a szeretete, a befektetése a vezetetben is létrehozza az engedelmesség iránti vágyat. Viszont ugye megint, ha a szerepjátékokról, a játszmákról beszélünk, akkor a felcserélt szerepek elbátortalanították a férfit ebben. A férfi, ha megszólal, bunkó kell, hogy legyen, vagy helyeselnie kell. Nem igaz, de ez a nyers minta. Egy macsó vagy, megmondja, hogy mi legyen, asszony. Vagy azt mondja a papucs, hogy igen, drágám, ahogy szeretnéd. És ami e között van, az bonyolult, azt alig értjük. Arról senki nem beszélt nekünk. Nem? Hányan értitek, miről beszélek? Igaz? Tehát egyszerűen nem vagyunk rá kiképezve. Nem ez a lételemünk. És a lányok se ezt várják tőlünk. Úgyhogy amúgy meg a természetünknél fogva barlanglakók vagyunk, teljesen tökéletes az életünk, ha becammoghatunk a lyukunkba, behúzhatjuk a bokrot az bejárat elé, és bennmaradhatunk 2-3 hétig. Ott nem kell beszélni senkivel. A csend felé gravitálunk. De a csendben az asszonyka tartálya lemerül. A csendben az asszonyka másra figyel. A saját gondolataira, a barátnője gondolataira, a munkatársainak a gondolataira. Kétségek ébrednek benne, amelyeket újra gondol. Ugye a férjem nem beszél velem, biztos nem szeret. Hát szerető, mert azért aranyos, de persze nem beszél velem, mert velem nem lehet beszélni. Rossz énkép jön elő. Mit beszélhetne velem? Persze. Mindenki mással beszél, csak velem nem. És 3 hét múlva egy atomvillanás otthon, a felhalmozódott feszültség kisül, és újra a nukleáris eső. És persze mi történt? Hülyeség, bocsánat, szó szerint hülyeség hibást keresni. Értem, hol a hibás? Nincs hibás. Illetve hibásak vagyunk, ahogyan itt tárgyaltuk. Egészen másképp kellene élni az életünket, ahhoz, hogy ez működjön. Ezért ez a sorozat. Úgyhogy férfiak, beszéljetek. Jó ez így? És aztán mélyebbre megyünk itt. Rengeteg mondani valója van még a mindenhatónak a kapcsolatról. De a külső héj az ez volt. Úgyhogy lássuk az eseményeket. Szerető férfi, vezető férfi, nem szerető, nem vezető. Tisztelőnő, nem tisztelő, engedelmes nő, nem engedelmes nő. Lássunk példákat, és ti fogtok beszélni. Itt van egy. A férfi megígérte, hogy leszokik a cigarettázásról, és az asszony úgy tudja, hogy már le is szokott. Jó? és a kabátjában talál egy pakli cigarettát. Mi az esemény? Mi következik ezután? És ugye most mit nézzünk meg? Megnézzük, hogy mi következhet ezeknek a szerepeknek a betartásával vagy elmulasztásával. Oké, most igazából a férfi ül a vádlottak padján, őt majd csak meghallgatjuk, hogyan védekezik. Most igazából a feleségen van a kezdeményezés, igaz? Nézzük a tökéletes példát. Mit csinál egy tisztelő és engedelmes feleség, amikor megtalálja a pakli cigit a férje zsebében? Nem. Tehát a tisztelő és szeret és engedelmes feleség mit csinál? Oké, kezdjük az érzelmi szinten. Ha rágyújt ő is. Ha igazi társ akar lenni, igen. Jó, tehát itt jött előről, hogy egy igazi nő nem nyúl a férje zsebébe. Itt kezdődik. Hogy te mit kerestél a zsebemben? Nem, de mondjuk azt, hogy igen, tehát véletlenül, tehát most ezt hagyjuk. Így van, tisztítóba viszi a kabátot, és ott van a pakli cigi a zsebben. Kibontott pakli. Na, tehát, oké, nézzük meg érzelmi szinten, mert ugye nagyon könnyű megragadni ott, hogy kell helyesen viselkedni. Az nem rossz, az segít, de igazából a lényeg az, hogy hogyan érzel legbelül, a szíved szintjén mi történik. Most az viszont az előfeltevéseidből fog gyökerezni. Tehát, hogyha tisztelő feleség vagy, akkor azt gondolom, hogy amit az urat tesz, az úgy helyes, ahogy teszi. Mert ő a király. És te a tanácsadójának, a segítőtársának látod magad. Azaz nem furcsa neked, hogy a dolgok néha másképp alakulnak, másképp vannak, mint ahogyan azt te elképzelted, nem? A tiszteletnek ez lehet az egyik része. Az engedelmesség rész pedig talán, oké, tehát nem, a tisztelet akkor azt jelenti, hogy nem kérdőjelezed meg a férjed integritását csak azért, mert valami olyasmi botlottál, ami nem fér bele abba a képbe, amit eddig helyesnek tartottál. Oké, vagy akár az abba, amit eddig a férjed képviselt, igaz? Tehát a tisztelet azt mondja, hogy a meggyőződésem előrébb van, mint a pillanatnyi kompromitáló körülmények. Nem érintem a királyt. Tehát attól, hogy valami összezavart, attól, hogy valami a király ellen beszél, attól én még nem érintem a királyt. Ez jó gondolat? Mit csinálna még a tisztelet? Nem tudom, hogy erről a férfiak tudnának-e, vagy a nők többet mondani, de dobjatok egy-két gondolatot. Mit csinálna még a tisztelő az érzés szintjén, a hozzáállás szintjén? Először, de csak dobjátok be a gondolatot, nem kell, hogy kijöjjetek mikrofonba beszélni, csak ha én megértem, valamennyit megértek belőle, akkor én belemondom a mikrofonba. Persze hozzászövöm azt, amit gondolok, de akkor meg lehet vétózni. Tiltakozom! Helyt adok! Beszéljen! Új tanút szeretnék idézni. Jó? Nem fogok sokáig várni, tehát lazuljatok föl és szóljatok hozzá. Én mondok még egyet, a tisztelet még akár odáig is elmehet, hogy azt mondja, hogy oké, ha a férjem a döntése ellenére esetleg újra dohányozni kezdett, akkor lehet, hogy én jogtalan nyomást gyakoroltam rá azzal, hogy rávettem, hogy ne dohányozzon, miközben ő nem tudta ezt a döntést meghozni. Tehát még ide is elmehet a gondolat, hogy lehet, hogy én, mivel hogy szeret engem, mivel hogy tényleg a legjobbat akarja nekem, engedett az én kérésemnek, holott nem kellett volna. Oké, tehát ez még akár ideig is elmehet. Ezek furcsa gondolatok? Ezek furcsák, nem? Igen. De jó, helyesek? Ha a király a király, akkor ez így van. Jó, és mondom, abból indulunk ki, hogy tényleg egy makulátlan királyról beszélünk. Egy szerető, vezető férfiról. Most mádom, ő van a vádlottak padján, és a nő az, aki erre reagál, erre az eseményre. Jó, az engedelmesség pedig szerintem az lenne, hogy bármi is történt, bárhogy is reagálok, nem esek ki a szerepemből. Illetve ha kiderül a legrosszabb, hogy a férjem úgy döntött, hogy továbbra is dohányozni fog, akkor én ezt a döntését el fogom fogadni mindenfajta lázadás nélkül. Mi a legnegatívabb érzés, amit egy tisztelő, engedelmes feleség érezni? A szomorúság, azt gondolom. A szomorúság. Mert tényleg szereti a férjét, és tényleg helyesnek tartotta volna, hogy ne dohányozzon, és szomorú amiatt, hogy ez még nem valósult meg. De ez a szomorúság nem veszi őt rá arra, hogy föllázadjon. A család harmóniáját összetartó egyik legalapvetőbb elv ellen, amely a szerepek. Mi az, amire készülhet tisztelő, engedelmes feleségként? Arra, hogy beszélni fog a férjével, nagyon egyenesen, nagyon tisztán. Figyelj, találtam egy pakli cigit a zsebedben. Te továbbra is dohányzol? Vagy még mindig dohányzol? Értem, bármi is legyen a válasz. És akkor mondhatja, hogy nagyon sajnálom, és tudod, hogy semmit se szeretnék jobban, mint hogy le tudj erről szokni. De elfogadom a döntésedet, és csak tudd, hogy melletted vagyok, hogyha ebben tovább szeretnél lépni, és türelmesen várni fogok, hogyha erre még nem vagy kész. Mondjuk. Oké? Kukának kell-e lennie, vagy bármi ilyesmi? Nem. Azt, ami és aki ő teljesen szabadon felvállalhatja, kifejezheti, csak ne zsaroljon és ne manipuláljon. És ugye a zsarolásnak és a manipulálásnak az érzelmi oldala az egyik legegyszerűbb. Boldogtalan leszek, ha nem teszed meg, amit csinálok. Nem? Hát ez a csalódtam benned. És akkor mi van? Tehát akkor vagy megteszem, amit mondasz, vagy elválunk, vagy tehát hogy lesz ez? És dehogy is nem ezt mondtam. Na de várjál, de amit mondtál, az egy jogtalan nyomást helyezett, úgymond a királyra, amelynek célja van. És a célja az, hogy te légy a vezető. Hogy a te akaratod legyen meg. Ha azt mondod, hogy nem, én csak szeretlek, jó, de akkor a szeretet kifejeződése megtörténhet, anélkül is, hogy a vezetést átvennéd. Ugye? Tehát ezek, hogy? Kérlek.
Ha ez egy engedelmes és tisztelő feleség, és véleményem szerintem fog megkérdezni a férjet, hogy édesen mi a tanulás segíthetünk.
Megkérdezi a férjét, hogy mi az, amiben segíthetne, hogy ez könnyebb legyen neked. Így van. Akkor mehetünk még messzebb, abszolút jó, tehát teljesen jó, így van. Tehát sokszor ugye a dolgok gyökerében az van, hogy nem bízunk a vezető döntésében. És ugye egy nőnek nagyon őszinte és nagyon színes érzései vannak. Sokkal őszintébb és sokkal színesebb érzései, mint egy férfinak. Éppen ezért a véleményéhez nagy energia társul. Igaz? Nagy energia. Úgy értem, a férjem dohányzik, rákban fog meghalni, lehet, hogy jövőre. Ezt nem akarom, úgy értem, tudod, és óriási töltés van ott. És ha alapvetően ott van az a bizalmatlanság, hogy a férjem rosszabb döntéseket hoz, mint én, vagy ha ott van egyáltalán ez a mérlegelés, hogy a férjem döntéseit csak akkor kell követni, ha azok jók vagy jónak tartom őket, akkor ez az érzelmi töltés nagyon-nagyon bátorít arra, hogy átvedd a vezetést. Hisz te tudod jobban, te érzed jobban, neked van most több energiád, a férfi lehet, hogy nem csinálja jól, át kell venni a vezetést. És ebben a pillanatban, persze ezt nem gondolja így át egy nő soha, megtörténik, és egy pillanattal később már jönnek azok a szavak, amelyek lepöckölik a király fejéről a koronát. És a király ettől dühös lesz. Tényleg. Tényleg. És abból baj lehet. Jó, oké. Tehát ez volt az ideális. Tudunk-e még hozzátenni valamit az ideális reakcióhoz? Nem ez így jó. Férfiak, ez tetszene nektek? Még egyet én tudok mondani. Meg se fordul a fejében semmi. Annyira bízik a férfiban, hogy megkérdezi, ki az a cigi. Valahogy került egy doboz cigi a zsebedbe. Mire a férfi mondja, az enyém, drágám. Tényleg? De te nem dohányzol. De igen. Tényleg? Ó. Oh. Jó, tehát ez is lehetne egy. De ez már nagyon extrém. De ez már, tudod. Ez már. Ez már. Ez. Tessék?
Ez már kis zsarulás volt.
Hogy? Ja, hogy jövő. Tényleg? Nem, de hát azért lehetünk őszinték. Jó, oké, akkor vegyük azt, hogy a nő engedelmeskedik, de nem tisztel. Az engedelmesség rész szerintem fogcsikorgatva elviszi őt oda, hogy ne csináljon botrányt. Igaz? De ha a tisztelet nincs ott, akkor a gondolatmenet egész más lesz a fejében, és emiatt azt gondolom, hogy a szenvedés jóval nagyobb lesz. Tehát az van, hogy az engedelmesség megtiltja, úgymond, hogy kibukjak, hogy lázadjak a királyi döntés ellen, és de a tiszteletlenség megengedi, hogy minden rosszat végig gondoljak, amit csak lehet. Mik lehetnek ennek így a válfajai? Férjem átver, hazudik, ugye ettől szoktak a legjobban kibukni a nők, hogy átvert. Hogy?
Megbízhatatlan.
Megbízhatatlan, így van. Mond valamit, és nem igaz. Vajon mi mást mondott még, ami ugyanígy nem igaz? Jellemgyenge, nem tud kitartani semmi mellett, amit mond. Hogy? Nem, még annyira se szeret, hogy ezt a nyomorult cigarettát letegye. Mi lehet még?
Bárcsak a
Hufnagel Pistit. Oké. Jó, azt gondolom, hogy itt két dolog történhet, ugye? Két dolog történhet. Az egyik, hogy önzetlen gondolatok jönnek, és aztán jöhetnek önző gondolatok is, mert ugye mindezek a negatív dolgok nagyon, nagyon komolyan visszahatnak a nőre. Ugye van egy királyom, engedelmeskedek neki, és épp most derült ki, hogy a királyom egy lúzer, és cigizésbe vezette a saját életét, és hova fogja vezetni a miénket. És akkor az engedelmesség miatti kényszer egy még nagyobb nyomást helyez rám, hisz ennek a lúzernek kell engedelmeskednem, eddig se tartottam jó ötletnek, ezután még kevésbé tartom jó ötletnek. Igaz? Valami ilyesmi megtörténhet, lányok, a gondolkodásmódban? Hogy? Simán, ezt hallom innen előről. Úgyhogy a tiszteletlenség mit tesz? Borzasztó pusztítást végez. Mert csak gondoljátok végig, hogy amikor ledöntesz egy kerítést, milyen messzire lehet menni a túloldalon? Bármilyen messzire el lehet menni. Tehát ha meg lehet kérdőjelezni valakit, csak úgy, vagy valamilyen jött-ment bizonyíték alapján, akkor vajon mi mindenben és mennyire lehet megkérdőjelezni? Mindenben, bármikor és bármennyire. Ezt érted? Tehát, hogy ha átléped a piros vonalat, ami a királyt nem érintem, akkor onnantól te leszel az ügyésze, és az ítélet, úgy értem, a bírósági tárgyalásán két évet fogsz tudni beszélni egyfolytában, amivel vádolod őt, és mindenre fogsz tudni bizonyítékot hozni. De mindeközben ezeknek a vádaknak a 99,9%-a mindössze ijegység, mindössze feltételezés, valójában egy rémkép, és nem igaz. De a tiszteletlenség kinyitott egy ajtót, amin minden lehetőség bejöhetett. Igaz? Mert ha a férjem egy lúzer, és gondolja mögé mindent, amit csak akarsz, fogalmazhatjuk ezt sokkal civil. Aranyos, szeret engem, de hát. És a de hát után azt gondolsz, amit akarsz. Persze, mert azt nem mondhatod, hogy lúzer, mert te mentél hozzá, akkor te is az vagy. Úgyhogy a kritika sokkal finomabban hangzik el, de azon az ajtón a dehát után bármit elmondhatsz, és bármilyen valós értékétől megfoszthatod a férfit, és bármilyen valótlan fenyegetést beleképzelhetsz. És mi férfiak persze kukák vagyunk, ugye ülünk a barlangunkban és nem beszélünk, a csendben te nyugodtan végig gondolhatod 10-szer, 100-szor, 1000-szer, azt negatív dolgot, és gyakorlatilag a kapcsolat élménye egyre szörnyűbb, mert egyre többet gondolsz arra, hogy mennyire képtelen a férjed arra, hogy vezesse a családot, és szeressen téged, te meg belekeveredtél ebbe a kapcsolatba, ahol mégis engedelmeskedned kell neki. És gyakorlatilag belül a te szívedben és elmédben elkezd összeomlani minden. Szóljatok hozzá! Igaz lehet ez? Tiszteletlenség. Mire azt mondod, na jó, és a tisztelet megvédettől? Igen. Igen, mert a tisztelet azt mondja, hogy nem érintem a királyt. Nem kritizálom, nem gondolkozom rajta, nem mérlegelem, nem az én dolgom mérlegelni. Egyébként ez majd mind fordítva is igaz. Tehát amikor a szeretetről beszéltünk, ugyanez zöldben, ugye a szeretet mindent hisz, mindent remél. Látom a feleségem, hogy úgy viselkedik, mint egy hárpia, de a szeretet mindent hisz. Hiszem, hogy ő nem hárpia. És nem is úgy nézek rá, mint egy hárpiára. Bár épp úgy viselkedik, de ahhoz nekem mi közöm? Az én feleségem az egy ajándék Istentől, egy hercegnő, és én ezt kell, hogy kommunikáljam felé. És ezt kell, hogy lássam benne. Ez a valóság, és az én szavaim fogják majd felépíteni ezt benne. És ha nem teszem, és sokszor nem teszem, az az én mulasztásom. Nem a feleségem hibája, az én mulasztásom. De ez fordítva is így van. A tisztelet is megelőlegezi a helyeset, a jót. És mondok még valamit, hogy a bizonyítási eljárások, mert ugye ez a fenyege, ez a kísértés a nőben, amikor tisztel, hogy te naív vagy. Te ilyen, ennyire naív vagy. Ugye te nézd már oda. Hát olyan nagyra tartod azt a pasit, de hát nézd már oda. Cigi van a zsebében, hát mit mondott? Azt mondta, hogy leszokott. Cigi, hát gondolkozz már, ne légy. Hagyod magad megetetni? Ennyire kis bárgyú vagy? Nem ez az egyik kísértés? Legyél dörzsölt, úgy értem, gyerünk, leplezd le, vedd észre. Jó, és akkor itt hadd mondjam azt, hogy egy bizonyítási eljárás nagyon-nagyon nehéz. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon komolyan kell egy tárgyi bizonyítéknak, vagy egy tanúvallomásnak, vagy egy véleménynek a helytállóságát és hitelességét igazolni, és egyáltalán nem könnyű összerakni utána a bizonyítást. Sőt, mondok még valamit, hogy amikor az ember egymaga folytat le egy bírósági tárgyalást, rengeteg a szubjektív tényező. Értitek? Rengeteg. Az ember átveri saját magát érzelmi alapon. Tehát most figyelj, nézzetek az arcomra. Miért néztem így? Hogy? Unom a banánt, miért néztem így?
Most ébredtem.
Gondolkodtam valamin. Hogy? Valaki hülyeséget beszél. Hogy? Épp pókerezek. Épp valami bajom van veled. Figyelj! Ugyanazt a helyzetet meg lehet magyarázni ötféleképpen. Öten ötfélét mondhatok, kettő hasonlított egymásra. Figyelj, amikor te egyedül gondolkozol valamin, akkor te szabad vagy, hogy a 28 alternatív magyarázat közül azt választ ki magadnak, amelyik a legjobban fáj, és ha rossz az én képed, akkor a legjobban fájót, a legnegatívabbat, a leggyanakvóbbat fogod kiválasztani. Ezt érted? Tehát ezt simán megtesszük. Úgyhogy mivel ez a fajta értékelés halálra van ítélve, ezért ne tedd. Úgy értem, ne tedd. Az egy kudarc. Azt kell tudnod mondani, hogy nem fogok ilyen módon vizsgálódni. És egyébként az embernek az Istennel való járása is így néz ki. Isten egy csomó mindent igazolt és bizonyított az ember számára, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy az életedben egy erőt találj, ahhoz meg kell előlegezned nekem, hogy az ígéreteim igazak. És a körülményeidet kell megítélned az én belém vetett bizalom és az én ígéreteim alapján, és nem ítélhetsz engem a körülmények alapján. Nem tudom, hogy értitek-e a logikát. Van egy férfi, aki tudod, elvett feleségül, aki ha jól átgondolod, százszor, ezerszer bizonyította, hogy hűséges hozzád, hogy kitart melletted. És az egyetlen esély, hogy kitartasz emellett a meggyőződés mellett. Mert abban a pillanatban, ahogy ezt nem teszed, abban a pillanatban az álom elkezd szerte foszlani. És ha máshol nem, akkor a te szívedben eltűnik. Ez volt a nem tisztel. Tisztel, de nem engedelmeskedik. Ez nehezebb, igaz? Ez nehezebb, mert hogyha... Hogy? Igen, mert hogyha ha ott van a tisztelet, akkor hogy jön a nem engedelmesség? Hogy? Akkor nehezen, igen. Nektek kéne mondanotok. Tehát ott van az, hogy nagyra értékeled a pasit, bízol benne, de nehezedre esik, nem engedel. Abszolút, el tudom képzelni. A következő. Van egy temperamentumod. Egyszerűen vannak érzéseid, erősek. És azt mondod, hogy a szomorúság, a fájdalom, a pillanatnyi kétség nagyobb annál, hogy befogd a szádat. És azt mondod, hogy ez mi? Figyelj, én bíztam benned. Hogy te most komolyan, tehát most te megint cigizel? És aztán tudod, esetleg a következő percben azt mondod, hogy jól van, ne haragudj. A te dolgod, tényleg a te dolgod, de ezzel most nem tudok mit kezdeni. Igaz? Tehát, hogy úgymond nincs egy tökéletes viselkedés, de alapvetően a gondolkodás az, hogy legyen úgy, ahogyan te döntöttél, de egyszerűen kijön a másképp gondolkodás. És szerintem nekünk ezzel férfiaknak semmi gondunk nincsen. Tehát ez teljesen rendben van. Teljesen. Ha tudom, hogy mögötte ott van az, hogy elismeri... Mi férfiak, tudjátok, mit érzünk néha? És szóljatok, ha ez nem igaz. Hogy a feleség gyakorlatiassága, ami mögött lehet, hogy tiszteletlenség van, lehet, hogy engedetlenség. Hívjuk gyakorlatiasságnak, igaz? Tehát, hogy csak egyszerűen gyorsabban, tisztábban látjátok, vagy vélitek látni a helyzetet, átveszi a vezetést, és a férfi bizonyos értelemben a család egy másik csoportjának az újabb tagjává válik. Ő lesz a harmadik vagy a negyedik gyerek. És ugye, főleg ha vannak gyerekek otthon, akkor a feleség megtanulta a gyerekeket gyorsan elintézni, és könnyen belekerül negyedikként, ötödikként, nevetést látok, a férfi is. És ez bosszantó. Hogy? Az bosszantó, ugye? Igen. Tehát ha a dolog idáig elmegy, akkor az probléma. De ha arról van szó, hogy nem, tudod, a király előtt állok még mindig, de nem tudom tűrtöztetni a szavaimat, az rendben van. Oké. Tehát...
Nem lehet vezetni.
Hogy?
De így nem lehet vezetni.
Hogy nem lehet?
Hát ha a nő nem engedelmeskedik, akkor nem tudja.
Ha itt mondja Attila elől, hogy ha a nő nem engedelmeskedik, a férfi nem fog tudni vezetni. Igen. 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 Tehát ha a nő nem engedelmeskedik, tehát tisztel, de nem engedelmeskedik, vagy bármilyen szinten nem engedelmeskedik, akkor a férfi nehezen vezet. Oké, tehát mondjuk azt, ha nagyon kitartó, akkor újra meg újra kezdeményez, újra meg újra vezet, de újra meg újra csalódás éri. Újra meg újra meghiúsuláson megy keresztül, ami vezethet oda, hogy belefárad. Igaz? Lehet ez az egyik, tehát belefárad. És azt mondja, hogy akkor nem kezdeményezek többet. És mivel minden kezdeményezésem után egy kisebb válság jön, ugye a feleség nem ért egyet, nem engedelmeskedik, ezért mindig van egy kis vita. Nyilván, mert a feleség úgymond a gyengébb, ezért neki tisztességtelenebb eszközökkel kell harcolnia. Ezért néha hangosabb, néha fájóbb, néha mélyebbre szúr, hogy hatást érjen el. Ez kényelmetlen a férfinak. És a férfi lehet, hogy abba hagyja a vezetést. És sokszor az, hogy mire a nő észreveszi, hogy a férje nem vezet, eltelt már 2 év, vagy 3, de addigra elfelejti, hogy volt olyan idő, amikor próbált vezetni.
És már tiszteletet is elveszti a nőket.
Igen, így van. És amikor a férfi abba hagyja, igen, ezt mondja itt Attila, hogy amikor a férfi abba hagyja a vezetést, akkor a vezetés hiány a tisztelet is elkezd csökkenni a nőben, ugye? Igen. És aztán a férfi szeretete is ki van hívva, mert az engedetlen feleséggel való állandó lögdösödés nem egy szeretetre méltó állapotot és helyzetet hoz létre. Tehát egy negatív spirál. Valójában, tehát ezt értsétek, bármelyik szerep elmulasztódik, bármelyik a 4-ből elmulasztódik egy lökés a negatív spirál felé. Tehát nyilván bárki megállíthatja, tehát a férfi lehet kitartó a vezetésében, még akkor is, hogyha a felesége engedetlen, de a kockázat ott van, hogy belefárad, vagy a kockázat ott van, hogy elfogy a türelme, és átmegy bunkóba. Mert ugye a vezetés pont, hogy nem bunkó. A vezetés az egy szelíd kezdeményezés. Alig veszed észre, hogy javasolt valamit a férjed. Igaz? Tehát azt mondja, hogy drágám, gondoljuk ezt át még egyszer. Én azt gondolom, hogy jobb lenne, ha most türelmet gyakorolnánk. Várjunk. Ez volt a vezetés, oké? De nem, én nem várok. Pedig csak nézzük meg még egyszer. Tehát, hogy ha nem várunk, ez meg ez történhet. Figyelj, én mindenképpen azt tartanám helyesnek, hogyha várnánk. Ez volt a vezetés. A bunkó meg azt mondja, ide figyelj, asszony, te ne szóljál bele, hogy mit csinálok. Ez az én házam, én döntök, én csinálom, úgyhogy egy hangot nem akarok erről többet hallani. Várunk és kész. Ennek egyszerűbb engedelmeskedni, de a férfinek ki kellett lépnie a szerető, vezető szerepéből. És tisztességtelen eszközzel kellett elérnie, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy akarta, ahogy helyesnek látta. Oké, tehát, hogy akkor az engedetlenségnek ez lehet az egyik kockázata. Akkor mi lehet még? Nem tisztel, az tisztel, nem tisztel volt. Hogy volt? Mi nem volt? A nem. Tehát nem tisztel, nem engedelmeskedik. Hát, az hogy néz ki? Ezt nem tudom elképzelni. Hogy? Kutya-macska. Igen, kutya-macska. Igen. Tehát ugye az első dolog, ami megtörténik, az, hogy a nő megvan róla győződve, hogy úgy kell lennie, ahogy ő gondolja. Tehát kétség nem fér hozzá, abszolút nyilvánvaló és biztos, hogy úgy kell lennie, ahogy ő gondolja. A férj véleménye komolyan vehetetlen. Gyakorlatiatlan, önző, mindegy. Tehát bármilyen oknál fogva, de a lényeg az, hogy nem képvisel tekintélyt. A nem engedelmeskedik rész pedig vagy vitát szül, tehát gyorsan elintézi, hogy a férfinak a hangját se lehessen hallani többet a véleményével kapcsolatban. Ugyan hagyjuk már, hát csak nem fogunk itt várni. És akkor, hogyha ez nem működik, akkor jöhet a figyelmen kívül hagyás. Jól van, mondjál, amit akarsz, ugyanúgy megy tovább. Jöhet a manipuláció, valamilyen érzelmi, hogy tudod, te nem szeretsz engem, még ennyit se tudsz megtenni nekem. Ennyit ér az én véleményem ebben a házban. Mindig az van, amit te akarsz. De ez valójában már csak harcmodor, ez a döntés végrehajtásának az eszköze. És aztán gyakorlatilag a szankciók alkalmazása a nő döntésének a megvalósulásáig Igaz? Tehát ez tarthat sokáig, igaz? Mert a férfi meg tudod, visszamegy a barlangjába, nem csinál semmit egy-két hétig, tudod, passzív védekezés, ignorálja a nőt, levegőnek nézi. És akkor ez így folytatódik.
Akkor már kiesett a férfi a szeretővezető.
De akkor már, de így van, bocsánat, akkor már kiesett, igen, nem. Tehát akkor igen, oké, rendben, akkor a szerető vezető mi azt ezt csinál ilyenkor? Hát, ugye az van, a kihívás az, hogy a szeretetnek igazából nem lenne szabad átlépnie szintén a piros vonalat. Tehát a szeretet szerető marad, és a vezetés vezetős marad. Nem lenne szabad átcsapjon uralkodásba és önzésbe, igaz? Mert egy ponton az van, de nem is bújhat el, igen. Tehát nem is teheti azt, hogy behódol, főleg, ha valami fontos dologról van szó. Bár azt gondolom, hogy néha igen. Tehát néha az van, hogy el akartunk érni valamit rövid úton, de azt a döntést kell hozni, hogy 2-3 lépésben érjük el. De ez akkor sem meghátrálás, hanem csak a szeretet egy hosszabb útra megy azért, hogy meglegyen, aminek kell. De mondjuk azt, hogy a kihívás ez, hogy a szerető vezető a tiszteletlen, engedetlen feleség mellett szenved. Tehát ugyanúgy szenved, mint ahogy esetleg a feleség is szenved. Nagyon negatív élmény ezt követni, és óriási türelempróba, Péternek mindjárt szót adok, óriási türelempróba, mert a kísértés mindig az, hogy átmegyek papucsba, passzivitásba, hagyjuk az egészet a zizibe, mert minden nap csak újra meg újra feszültség van, bármit próbálunk csinálni, mindig csak ereszdel a hajam van belőle, és ez terhel, vagy fogy a türelem, és eldurran a férfi agya, és átmegy bunkóba, ahol egy düroham, az egyéb erőviszonyoknak a felemelése véget vethet egy ilyen dolognak. Ugye egy ponton az a gondolat, hogy a feleségem, ha már nem tisztel, legalább féljen tőlem, nagyon vonzónak tűnik. Abszolút. Abszolút. De a szerető vezetés nem ezt mondja. És itt jön a szó Péternek.
Ez a két könnyű út. Az ember vagy azt csinálja, hogy csöndben hallgat és feladja, ez nem ment, a békét keresve.
Az ember
abban is megmutatja.
Igen. Tehát ez a kettő a könnyű út.
Ez a könnyű út is a legnehezebb, de szerintem a kapcsolat építése miatt néha vannak helyzetek, amiben muszáj szeretve határozottan.
Szeretve határozottnak lenni, ezt mondja Péter, csak valószínűleg nem hallatszik bele, lefordítom mondatról mondatra. Tehát Péter azt mondja, hogy a két szélsőség, a papucs és a bunkó az a legkönnyebb út, de van közte valami, a szeretve határozottság, és ez nehéz.
Igen. Csak azért, hogy alakulnak ezek a dolgok a játszmából, egy tipikus emberi játszma, az emberi természet. Egy erős férfit, akit tisztelhet, és ha megtalálta, akkor évekig dolgozik azon, hogy átadja az vonalat, és ha sikerült neki, akkor utána soha többet nem tisztelik a lányát is.
Oké, tehát a...
És ez szerintem az egy tipikus játszma. És ezért mondom ezek a helyzetek, ez az egyetlen valóban.
Jó, tehát... Jó, tehát Péter azt mondja, hogy nyilván a nőnek van egy teljesen természetes és jogos igénye egy erős vezetőre. Nyilván, ha bölcs, akkor keres egy olyan férfit magának, aki egy erős vezető, de, és ezt most én teszem hozzá, lehet, hogy nem tanulta meg, hogy az erős vezetővel harmóniában úgy lehet együtt élni, hogy tiszteljük és engedelmeskedünk neki. Tehát, hogy mint ahogy a férfiakat nem tanított, tanították meg szeretni és vezetni, úgy azt gondolom, hogy a lányokat se tanították meg tisztelni és engedelmeskedni. Úgyhogy lehet, hogy csak alapvetően zsigerből, és ezt mondta Péter, miután megkapta az erős vezető férfit, éveken keresztül önkéntelenül is azon dolgozik, hogy átvegye az uralmat. Tehát, hogy ne kelljen engedelmeskedni, ne kelljen tisztelni. Nem tudom, hogy ez így kell-e, hogy történjen, de megtörténhet. És aztán ahogy sikerült neki átvenni az uralmat, onnantól már nem fogja tisztelni sem, hisz megszűnt erős vezetőnek lenni. És itt mondja Péter, hogy egy jó átmenet lehet, illetve egy jó megoldás lehet a szerető határozottság. Hogy? Jó, de nehéz. Mit jelenthet ez? Tehát most férfiak, rajtunk a kihívás. Tehát ott van egy lány, aki nem tisztel, nem engedelmeskedik, de nyilván szeret, azért van még veled, és a dolog nem működik. Minden beszélgetés, minden döntési pont egy kihívás. Egy folyamatos háborúban, úgymond lázadásban élünk. Igen.
Még egy dolog, hogy minden lehet, az, hogy nem megy vissza a konfliktus elől.
Igen.
Mert mind a két másik verszió a konfliktus elől, konfliktus kerül.
Nagyon jó gondolat.
A gondolás az, hogy csak nagyon jó végéjén, a másik meg lecsapom a másikat, és akkor mind van kerül, és nincs konfliktus.
Oké.
Okay. A valós megoldás pedig szembenézni is szeretettel lépni fel, mert nem tudom
ezt. Oké, okay. Férfiak, az egyik problémánk a konfliktus kerülés. Péter mondja, hogy mind a kettő, a behódolás és a leüvöltés is a konfliktus kerülésnek egy módja. Az egyik elkerüli a konfliktust, a másik meg megszünteti, igaz? De a szerető vezetés, a határozott szerető vezetés mindig újra meg újra kész szembenézni a konfliktussal, és ott, ahol van, és ezen gondolkozom, türelemmel, de határozottsággal vezetni. Nem tudom, hogy ez hogy nézhet ki újra meg újra, de szerintem, hogy ha csak kész, mert mi történik? Ugye a nő viszonylag könnyen kitartó a véleménye mellett, hisz érzelmileg is és minden szinten alá van támasztva, igaz? Tehát, hogy egyszerűen érzi, hogy így helyes, és csak megy vele. Úgyhogy valószínűleg gyakran lesz ütközés. Ha ezekben az ütközésekben a férfi újra meg újra kifejezi a véleményét, és kifejezi a szeretetét, akkor ez egy olyan intenzív ismétlés sorozat lehet, nem? Aminek kell, hogy legyen hatása. Drágám, értem, hogy másképp gondolod, de továbbra is azt tartom helyesnek, hogy várjunk. Nagyon-nagyon szeretlek, és hidd el, hogy szeretném megadni, amit kérsz, de ez most biztos, hogy rosszul fog elsülni. Úgyhogy csak kérlek, hogy bízz bennem, kérlek, hogy várj, meglátod, hogy jó lesz a vége. Ez a határozott? Vagy ennél határozottabbra gondolsz, Péter? Ez nem határozott?
Ez csak arra van szó, arra az első szóval beszélünk, hogy várjuk.
Igen.
Hanem az alapfelállás, tisztázásnak, ahogy a kapcsolatban hosszú távon működés.
Aha, tehát akkor olyat is mondanál, hogy nézd, drága. Aha, mondd.
Én is szeretlek, és muszáj azt mondom, így megyünk tovább ezen az úton, amin, hogy én állandóan csöndben vagyok, vagy hát ez is ezt történik, akkor ezek a kapcsolatok tudok vezetni, hogy. Tehát most nem az a téma, hogy az adott szituáció bármint, hogy nem vagy dohányzunk, vagy nem dohányzunk, hanem csak kapcsolat kérdés.
Aha.
És muszáj állandóan vagyok. És figyelj, ez most lehet nehéz, vagy keményen hangzik, vagy bármi, de ezt azért hiszem, mert szeretlek, a kapcsolatunk fontos, és azt gondolom, hogy ez hosszú távon akkor
belehallatszik ez? Nem. Semmi nem hallatszik, mert le kell, hogy fordítsam. Tehát Péter azt mondja, hogy ilyenkor ki kellhet térni a beszélgetésben a kapcsolatra, tehát függetlenül az adott eseménytől. Péter így fogalmazott, hogy drágám, nagyon szeretlek, de hiszek benne, hogy a kapcsolatunk miatt át kell, hogy beszéljünk valamit. Nem pont ezt mondta, de valami ilyesmi. Ahhoz, hogy a kapcsolatunk működni tudjon, a dolgoknak így meg így kellene történnie. Valami ilyesmit mondtál, igaz? Kicsit leegyszerűsítve. Igen, Attila.
Nekem meg az a gondolatom, hogy ugye a férfinél a kísértés az, hogy átmegy kapucsba vagy türelmét veszti, ezt úgy lehetne kikerülni, hogy úgy gondolkodik a férfi a kapcsolatban, mintha a nő egy ugyanúgy egy gyerek, mert a gyerek, nő ilyenkor gyerekként viselkedik. Hát ez a nem tisztel, nem engedelmeskedik, ez a kamaszokra jellemző tulajdonság, és hát egy apa az ugyanúgy nem dobja ki a kamasz gyerekét, hanem tudja, hogy majd ez változik, és bizony korlátokkal tudja irányítani.
Jó, ez egy merész gondolat, de talán igaz lehet, hogy egy férfinak segíthet ebben a helyzetben úgy gondolkozni, hogy mint hogyha a felesége egy gyerek lenne. És ne értsétek félre, de azt mondja Attila, hogy a tiszteletlenség és engedetlenség egy tipikusan gyerekes hozzáállás, a kamasz gyerekeknek ez az attitűdje, és az ember a kamasz gyerekétnek se üvölti le mindig a haját, meg neki se hódol be, hanem megtalálja a kreatív módját annak, hogy határozottan, de szeretettel vezesse. És amit még mondott Attila, hogy nyilván az a feltételezés itt mindig ott van, hogy ez egy átmeneti dolog, ez egy érzelmi reakció, ez el fog múlni, és ugye a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát ilyen módon, miközben a feleségem úgy tűnik, hogy nem tisztel és nem engedelmeskedik, abszolút hiszem, hogy ez egy átmeneti állapot, és ez meg fog változni, és hogy én befektethetek, és családnak lehet egy olyan rendje, amely működhet, és ez ad nekem türelmet ahhoz, hogy egyik szélsőségbe se essek bele. Igen. Egyik szélsőségbe se essek bele. Jó, egy gyors visszajelzés, hogy nyilván, amikor ezeket a szerepjátékokat megnézzük, akkor mindig egy picit igazságtalanok vagyunk, mert hol az egyik oldallal foglalkozunk többet, hol a másikkal. Nyilván most nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen, amikor egy férfi nem szeret, és hogy ez milyen veszélyeket, milyen fájdalmat jelent a feleségnek, milyen, amikor egy férfi nem vezet, és ennek a variációi. De azt gondolom, hogy meg fogjuk ezeket is nézni. De amit ilyen következtetésként biztos, hogy le lehet vonni, az az, hogy a szerepünknek az elmulasztása, a szerepünknek a be nem tartása óhatatlanul egy negatív spirált indít el. Tehát óhatatlanul löki a kapcsolatot valami felé, amit igazából egyikünk se akar. Tehát a férfi, amikor nem szeret, azaz visszavonul, bunkóként vagy papucsként, bizony elpusztítja a feleségben a tiszteletet és az engedelmességet. Amikor a nő nem tisztel és nem engedelmeskedik, az bizony pusztítja a férfiban a szeretetet és a vezetést. És éppen ezért visszhangoznám azt, amiről a sorozatunk talán közepén beszéltünk, hogy a felelősség nem nézhet a másikra. A felelősség azt kérdezi, hogy én mit tehetek? Én mit tehetek? Tehát, hogy amikor ezeket a játszmákat nézzük, nem akarunk elítélni senkit, mert mindenkit értünk, és mindenkinek igaza van. De ez egy olyan érdekes intézmény, a házasság, a férfinő kapcsolat, ami csak ebben a finom egyensúlyban működik. És még egy nagyon bátorító gondolat, hogy az a döntés viszont, hogy te a helyeden maradsz, az viszont építi a kapcsolatot. Tehát, hogy ezt tanultam régen, és szerintem igaz, hogy egyetlen egy ember a kettőből, aki a helyén marad, az megmentheti a kapcsolatot. Nem lesz kényelmes, nem lesz gyorsan kényelmes, de megmentheti a kapcsolatot. Ha a férfi megmarad szeretőnek, és megpróbál vezetni, megmentheti a kapcsolatot. Ha a nő megtartja a tiszteletét, és várja a vezetést, ugye ha egyszer nincsen, ugye nehéz engedelmes, de várja a vezetést, kéri a vezetést, és megtartja a tiszteletét, megmentheti a kapcsolatot. És a legnagyobb hiba, azt gondolom a leggyerekesebb dolog, mi magunk kibújni a saját részünk alól, és a másikat vádolni azért, mert ő nem tartja be a magáét. sajnos ez az egyik legtermészetesebb emberi reakció. Én magam jól van, na, nem vezetek, jól van, na, nem szeretek, de a feleségem miért nem tisztel engem? Persze én szeretnék, hogyha tisztelne, persze én vezetnék, ha engedelmeskedne. És ez a gondolatmenet csak egyszerűen egy csapda, és nem szabad végig gondolni. Sem nőnek, sem férfinak. Hanem azt kell mondani helyette, hogy van egy lehetőségem, mégpedig az, hogy kezdeményezek, hogy vezetek. És a víz fürdőjével, a szavaimmal megpróbálom meggyógyítani a feleségemet, megpróbálom építeni. Vagy asszonyként, van egy lehetőségem, tisztelni fogom a férjemet, királyt fogok látni benne, még akkor is, hogyha egész nap csak a homokozó lapátjával építi a homokvárakat. Ez néha dicsőséges, ha a gyerekekkel csinálja. tehát tisztelni fogom a férjemet, és királyt, a szemeimben mindig királyt fog látni. Ha belenéz a szemeimbe, egy királynak a tükörképét fogja látni az én szemeimben visszatükröződni. És ez megmentheti a kapcsolatot. Igaz ez? Ez igaz. Úgyhogy itt fogjuk folytatni. Lehet, hogy lesz egy kis szünet most a sorozatban. Lehet, hogy egy pár hétig más témákat fogunk tárgyalni, de aztán folytatni fogjuk a hagyma következő szintjével. Lehet, hogy ilyen ciklusokban fogunk menni, ilyen periódusokban, oké? Tehát, hogy ilyen ötös tömbök, tízes tömbök. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy segíts meg minket abban, hogy szerető férfiak, vezető férfiak, tisztelő nők és engedelmes nők lehessünk. Ennek a legszentebb, a legtisztább, a legdicsőségesebb formájában. Nem gyengeség ez, nem megalázkodás, hanem igazi erő, igazi bölcsesség. A kapcsolat építése, az örömnek, a békességnek, a harmóniának az útja. A harmóniának az útja. Ad nekünk ezt az utat, Istenünk. És hogyha van köztünk valaki, aki még nem ismer téged személyesen, vagy ha van valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, és még nem ismeri az ő Istenét, a názáreti Jézus Krisztust személyesen, akkor itt a lehetőség. Ő 2000 éve azért jött el, hogy meghalljon mindannyiunk hibáiért, bűneiért, hogy mindent, amit elrontottunk, jóvá tegyen, és nem kér érte cserébe semmit, csak egy döntést. Tiszteli a szabad akaratunkat, és azt mondja vezetőként, hogy én megváltlak téged, én rendbehozok mindent, csak fogadj el, mint Istenedet, és fogadj el, mint megváltódat. És ezt mondja az írás, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgyhogy kérlek, ha még nem kötöttél békét a mindenhatóval, akkor tedd meg most. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak egy pillanatnyi hit, csak egy pillanatnyi igen, és ő melléd áll, és ő nem csak örök életet ad neked, hanem elkezdi rendbehozni az életedet. Pontról pontra, lépésről lépésre, fokról fokra. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!